Üdvözlöm a hallgatókat! Ez a Családi Hét, az Inforádió családi magazinja, a szerkesztő Ivádi Zsuzsa vagyok. A mai műsorban először a családbarát intézkedések társadalmi támogatottságáról lesz szó, majd arról, hogy a koronavírus járvány hatására tavaly rekordösszegű adomány érkezett civil szervezetekhez. A műsor második részében pedig folytatom a beszélgetést a játékterápiáról. Tartsanak velünk! Magyarország, de egész Európa társadalma is a családbarát intézkedések mellett áll, és egyetért az otthonteremtés támogató politikával, illetve a fiatalok támogatásával, derült ki egy friss kutatásból, Pusztai Balázs összefoglalója.
A magyar az egyik legcsaládcentrikusabb nemzet, de az európai emberek többsége is fontos értéknek tartja a családot. A többi között ez derült ki a Kopp Mária Intézet és a Századvég Politikai Iskola Alapítvány közös, 30 országra kiterjedő kutatásából, aminek eredményét kedden ismertették egy online konferencián. Novák Katalin családokért felelős tárca nélküli miniszter köszöntőjében a családközpontú kormányzásról beszélt.
Az alaptörvényünkbe foglaltuk a családok értékét, családok fontosságát, jogszabályokkal támasztjuk alá a családokat segítő döntéseket. Magyarországon családközpontú az adózási rendszer, minél több gyermeke van valakinek, annál kevesebb személyi jövedelemadót fizet, sőt a tavalyi évtől már a 4 gyermekes édesanyák teljes személyi jövedelemadó mentességet élveznek. Segítjük az otthonteremtést, a közös élet elindulását, a babaváró támogatással, építjük folyamatosan a bölcsödéket, a gyermeknevelés mellett lehet munkát vállalni, úgyhogy nem esnek el az édesanyák vagy az édesapák a családtámogatásoktól sem.
A miniszter a kutatás megállapításaiból kiemelte, hogy 10 magyar emberből 9 számára fontos a saját tulajdonú otthon, ezért is támogatja a kormány az otthonteremtést. Bartel Rúzsa Zsolt, a Századvég Politikai Iskola Alapítvány kuratóriumának elnök helyettese elmondta, 5. alkalommal kérdezték meg az európai embereket a jövőjüket befolyásoló fontos tényezőkről. Az uniós tagországokban, továbbá az Egyesült Királyságban, Norvégiában és Svájcban 1000-1000 fő megkérdezés. Pillók Péter, a Századvég Politikai Iskola Alapítvány Társadalomtudományi Kutatócsoportjának igazgatója részletezte az eredményeket. Vizsgálták például az ideális gyerekszám kérdéskörét.
A legnagyobb arányban vannak nálunk, akik még akár a 3 gyermeket is ideális gyerekszámnak gondolják egy családban. Magyarországon a legtöbben vannak talán azok a vizsgált régiók közül, akik szeretnének egyáltalán gyereket. Tehát összesen 1% volt az, aki ideálisnak tekintette a családot gyermek nélkül. Hogyha megnézzük az összeurópai adatokat is, viszonylag nagyon nagy számban tulajdonképpen mindenki támogatja, és legalább 1, de inkább 2 gyermeket vár, gondol ideálisnak egy adott család keretei között.
Az európai polgárok mintegy 70%-a inkább egyetért azzal, hogy a kormánynak a bevándorlás helyett a belső erőforrásokra, a családok támogatására kell összpontosítania. Magyarországon a megkérdezettek 91%-a ért ezzel egyet.
Az európai lakónépesség, az európai polgárok 57%-a azt mondja, inkább azzal ért egyet, hogy a helyben születendő gyermekeket kell támogatni, itt a gyermekszám növelésével érhető el ez a féle népesség csökkenési probléma, vagy legalábbis orvosolható bizonyos szinten.
A többség egyetértett a nagycsaládok kiemelt támogatásával, fejtette ki Pillók Péter.
Tulajdonképpen az európai polgárok 52%-a mondta azt egyértelműen, hogy kiemelt támogatásban kell és lehet részesíteni a nagycsaládosokat. Nagyon hasonló arányokat találunk, hogyha kifejezetten az alapítókat és a korábban csatlakozott országokat nézzük. Ha azonban a volt szocialista országokat, vagy a V4-eket nézzük, akkor ott jól láthatóan ezek az arányok felfele mozdulnak el, és Magyarországnál a legnagyobb arányban a megkérdezettek 74%-a mondja azt, hogy kiemelten kell és érdemes támogatni a nagycsaládosokat.
Azzal a kérdéssel, hogy segíteni kell-e a fiatalokat abban, hogy mielőbb gyermeket vállalhassanak, a magyarok 88 az Európai Uniós országok polgárainak 50%-a értett egyet. A saját tulajdonú otthont az európai emberek 66, a magyarok 90%-a tartja fontosnak.
Pusztai Balázs összefoglalóját hallották.
Családi Hét, az Inforádió család és ifjúságügyi magazin műsora.
A koronavírus járvány hatására tavaly rekordösszeg, több mint 200 millió forint adomány érkezett civil szervezetekhez. Gerencsér Balást, a legnagyobb hazai adománygyűjtő oldalt üzemeltető, non-profit információs és oktatóközpont alapítvány igazgatóját először arról kérdeztem, hogy kiktől érkeztek a felajánlások.
A adjukössze.hu Magyarország legnagyobb adománygyűjtő portáljának az eredményeit fogtuk össze, és mutatjuk most be a hallgatóknak. Ez szerint a tavalyi évben legalább a korábbi évekhez képest megkétszereződött az adományozási kedv, és azt láttuk, hogy nem csak a egyszeri adományok, hanem a rendszeres adományok száma is megnövekedett, ez is majdnem a duplájára, ami külön örömteli. Azt is láttuk, hogy aki ellenben nem a koronavírushoz kötötte össze az adománygyűjtő kampányát, az bizony rosszabbul szerepelt. Tehát ez a fajta siker, ez elsősorban és majdnem kizárólagosan annak volt köszönhető, hogy az emberek a koronavírus hatásait próbálták az egyéni adományaikkal csökkenteni, és segítették azokat a civil szervezeteket, amelyek aktívak voltak ezen a területen. Természetesen elsősorban egészségügyi, szociális területen, de nem kizárólagosan, hiszen a legtöbb civil szervezet munkáját ez komolyan hátráltatta, és extra erőfeszítéseket igényelt a tavalyi.
Melyek voltak azok a hónapok, amikor legjobban látható volt, hogy valaki adományozni szeretne, és el is küldte az adományát?
A legerősebb hónapok egyike április volt, ami teljesen eltér az előző évekhez, hiszen itt a koronavírus első hullámához kötődő és azutáni akciókhoz kötődő adományozást jelentett. Itt közel 20 millió forint jelent meg egy hónapban ezen a portálon, és a világjárvány második hullámában kicsit tartottunk, hogy az emberek már elfáradtak, vagy ez az állandó stressz és ez az állandó probléma elveszi a kedvüket az adományozástól, és nehezebben is indult egy picit az év, de azért az látszott, hogy ősz végére, illetve télre már megint kiemelkedően sok adomány gyűlt össze, szintén majdnem 23 millió forint jelent meg decemberben a civil szervezeteknek, ami rendkívül erős időszaknak számít, és közel kétszerese volt az előző évinek.
Másfajta adományokat is mérnek, vagy ez most kizárólag a pénzbeli adományozást mutatja?
Ez a pénzbeli adományozást mutatja, az adjukössze.hu oldal elsősorban erre dolgozott ki egy nagyon átlátható és gyors rendszert. Mi a civil szervezeteket szűrjük, megvizsgáljuk és felkészítjük ezeket az adománygyűjtésre, de természetesen a szervezetek, sőt az emberek maguktól is adományoznak eszközöket, ruhákat, önkéntes munkát, idejüket, tehát nagyon sokféle módozata van az adományozásnak, vagy éppen vért. Nagyon sokan adtak az elmúlt időszakban szerencsére. Mi azt láttuk, hogy ebben a pénzbeli adományozásban kell egy átlátható modern rendszerrel leginkább segíteni, és ez az adjukössze.hu oldal adatai általános adományozó kedvet mutatnak, de természetesen a pénzforgalomból tudtuk ezt leszűrni.
A rendkívüli 2020-as év ez mutatott önöknek is egyfajta irányt, hogy hogyan lehet fenntartani, vagy még jobbá, még aktívabbá tenni az embereket abban, hogy adományozzanak, illetve a civil szervezeteket, hogy részt vegyenek egy ilyen lehetőségben.
Bízunk abban, hogy ez a év ez esetleg nagyon sok embernek elindította abban az irányba a gondolkozását, vagy reméljük már a szokását is, hogy rendszeres adományozó legyen. Erre volt egy ilyen biztató adatunk, hogy megkétszereződött azon adományozók száma, akik egy-egy ügyet nem csak egy alkalommal, hanem már havi rendszeres összeggel támogatnak. Hiszen ez a legfontosabb, hogy hosszú távon számíthasson egy adományozóra egy szervezet, és így jobban megismerhessék egymást, megtudhassa jobban az adományozó, hogy ténylegesen mivel foglalkozik ez a szervezet, és mennyire hatékonyan használja fel az ő és a többiek adományát. Úgyhogy mi bízunk benne, hogy ez a trend folytatódik, de természetesen azért krízisben legyen az egy árvíz, egy cunami, vagy a vörösiszap katasztrófa idején, és most ugye a Covid idején az emberek adományozó kedve megnövekszik. Úgyhogy ez természetesnek tartjuk, és hát azért valószínű a baj elmúltával lesz egyfajta apály, de reméljük, hogy itt összekapcsolódás is történt nagyon sok szervezet és adományozó között, ami esetleg tartósabb hatást is biztosíthat.
Most a koronavírus járvány előtti időszakra gondolok, változott-e valamennyit, akár a civil szervezeteknek a felhívási módszertana?
Mi azt látjuk, hogy a szervezetek adománygyűjtő képessége, tudása folyamatosan javul. Amikor indultunk, 10-15 szervezet volt képes ezen a crowdfunding közösségével, közösségi adománygyűjtő oldalon megjelenni, és épkézláb kampányokat elindítani. De a szervezetek folyamatosan tanulnak egymástól, nem csak tőlünk, és itt a sok-sok sikeres kampány mind-mind mintául szolgál nekik, hogy hogyan kell csinálni, és a kollégáim minden egyes szervezetnek átnézik az anyagait, tanácsokat adnak, javaslatokat adnak, persze a döntés végül a szervezeté, de mi minden szervezetet segítünk, hogy ezt jól tudja csinálni. És most már több száz szervezetet képeztünk ki tanácsainkkal az elmúlt 5 évben, úgyhogy ennek mi látjuk az egész szektorra a hatását, hiszen az adománygyűjtés egy egyre népszerűbb eszköz lett a civil szervezetek kezében.
Gerencsér Balást, a Nonprofit Információs és Oktatóközpont Alapítvány igazgatóját hallották. Ez a Családi Hét. Folytatom a múlt héten elkezdett beszélgetést Eigner Bernadett pszichopedagógussal, gyermekterapeutával. Amikor családokkal együtt foglalkozik, akkor mennyire könnyű a szülőket rávenni a játékra?
A magyar szakmai gyakorlatban ez sincs benne, de a nemzetköziben nagyon is, tehát nagyon sok kérdőívet találtam. A felnőtt játékosság, játékképesség, playfulness-nek nevezi a nemzetközi irodalom, feltárására, felmérésére, és én magam is a doktori kutatásomban foglalkoztam ezzel, hogy milyen szerepet tölt be az anya játékossága a kapcsolat alakulásában. Én csecsemőket néztem, tehát nagyon korai kapcsolatot. És az én kutatási eredményeim is megerősítették, hogy az anya játékossága döntően befolyásolja nem csak a gyermek fejlődését, hanem a kapcsolatuk fejlődését is, és hát hosszú távon a gyermek érzelmi, szociális, de még a kognitív fejlődését is, illetve magát a családi működést is. Tehát ezért létfontosságú lenne, hogy a felnőttek, a szülők, meg a pedagógusok is persze, meg egyéb szakemberek megtalálják magukban ismét azt a bizonyos gyermeket, vagy belső gyermeket, akik ők valaha voltak és képesek voltak játszani. De nagyon sok felnőtt nem képes játszani, és a gyerekek ettől szenvednek. Tehát akik hozzám jönnek, ott is azért sok esetben van az, hogy most nagyon idézőjelbe teszem, de hogy meg kell tanítani, játszani ismét, hogy mondom, hogy megtalálja a saját gyermek lelkét az illető, illetve hogy rá tudjon hangolódni, mert sok esetben így lenézik a játékot. Most megint eszembe jut egy anyuka, már jó pár éve volt, és elég súlyos tüneteket produkált a kislány, egy óvodás kislány volt, és anyuka pedig nagyon határozottan kijelentette, hogy ő nem tud játszani, idegesíti is a játék, meg ő nem képes így gügyögni, meg ilyen kis vacak kis szerepjátékokban, meg ő nem is érti az egészet, és neki ez idegen és kellemetlen. Na de anyuka azért, hát azért jött, hogy változtasson, és oda tette magát, és mondtam neki, hogy hát ennek ellenére azért próbáljuk meg, hogy ő inkább csak társas játékozni szeret, meg kirakózni esetleg. Na de a gyereknek pont arra van szüksége a szülő részéről, és egyébként a nemzetközi gyakorlatban van egy ilyen, ez a filiál terápi elnevezésű, ahol kifejezetten a szülőket tanítják meg otthoni játékterápiás foglalkozások, vagy kvázi játékterápiás foglalkozások tartására. Úgyhogy ez is egy nagyon érdekes dolog, és rendkívül fontos lenne, mert ez a szimbolikus játék, a szerepjáték, ez tulajdonképpen a gyerek világa, a gyerek kifejezési módja, és hogyha egy szülő ebben nem képes belehelyezkedni, nem képes megérteni, nem azért, mert nem akarja, hanem mert mondjuk ő se kapta ezt meg a saját édesanyjától, és tényleg hiányosak a képességei ebben, na de fejleszthetőek. És sikerült ezzel az anyukával, mert odaült, és vért izzadt, de megcsinálta, és egy néhány alkalom után elkezdte élvezni is, meg azt is elkezdte élvezni, hogy hát akkor ő érti, hogy miért pont azt a kis állatkát választotta ki a gyereke, meg miért pont azt játszotta vele, meg ez mit jelent az ő kis lelkében, és hogy ő hogyan reagáljon erre, mert mire van szüksége a gyerekének. És akkor jön létre igazából a kapcsolódás, akkor érzi a gyerek azt, hogy hát anyának én fontos vagyok, mert az én világomba képes belehelyezkedni, és ideül hozzám, és komolyan veszi, és ugyanolyan fontos neki, mint egyéb felnőtt dolgai, akkor gyerek egyrészt fontosnak érzi magát, másrészt meg olyan titkokat elmond, idézőjelben, hogy a játékon keresztül, csak hát ezt tudni kell dekódolni, amiket megért az anya, és tudnak ezen változtatni, vagy szelidülnek feszültségek, meg összecsapások, meg félelmek, fájdalmak.
Amikor csoportos foglalkozások vannak, tehát szülőkkel együtt való foglalkozások vannak, olyankor érdemes a gyermeket hagyni kezdeményezni, hogy ő mit választ ki játékot, és akkor abba kapcsolódjon be a szülő, vagy lehet terelgetni, ön mit tapasztal, ebben mi a hatékonyabb?
Ez megint a játékterápiás típusok szerint különböző, hogy direktív vagy nem direktív. Én a non-direktív mellett vagyok, és nálam mindig úgy van, hogy a gyermek választ, kezdeményez, a terapeuta megköveti. Tehát alapvetően szabad, spontán a játék választása a gyereknek, tehát a gyerek kezdeményez, és abba kapcsolódunk bele. Természetesen ez nem ennyire merev, de főleg eleinte, nagyon sokáig, amíg a bizalom ki nem alakul, ez abszolút így működik. Amikor viszont már mélyebben értem a gyerek problémáit, akkor én magam is behozhatok bizonyos játékokat, amiről azt gondolom, hogy segíthetnének, és akkor felkínálom, és a gyerek dönthet, a gyerek választhat. Ugyanígy a gyerek dönti el azt is, hogy behívjuk-e a szülőt, vagy sem. Ha ő nem akarja, akkor nem hívjuk be. Tehát minden az ő döntése tulajdonképpen. Szabadon játszunk, és hát ezeket próbáljuk értelmezni. De tulajdonképpen mondhatnám azt így összegzően, hogy nem annyira a módszerek, nem is az eszközök, hanem magának a kapcsolatnak van jelentősége, és a kapcsolaton keresztüli átdolgozásnak, kapcsolat mélyülése, a bizalom kialakulása, egy másfajta kapcsolódási minta megismerése és belsővé válása az, ami a döntő.
Gondolom, hogy ez a probléma súlyosságától is függ, hogy van, aki meddig jár játékterápiára, de hogy itt milyen hosszú távú hatásai lehetnek? Gondolok itt a felnőtt életre, a társas kapcsolatokra.
Hát erre egyrészt vannak ilyen hatékonysági tanulmányok. Másrészt az én tapasztalataim szerint, de hát, hogy az én gyakorlatomban még nincs olyan gyerek, aki már felnőtté vált volna, de erről nem tudok beszámolni. De olyan gyerekek vannak, akikkel mondjuk óvodáskorban foglalkoztam, és már iskolásak. Egyébként játékterápiára szerintem a legoptimálisabb kor az óvodáskor, mert ott lehet átdolgozni azokat a játékban megnyilvánuló, látható és kifejeződő védekező mechanizmusokat, amik jellemzőek egy gyerek működésére. És ezek súlyosabb esetben elkezdhetnek beépülni folyamatosan és fokozatosan a gyermek személyiségébe, tehát a későbbiekben akár személyiségzavarokká is válhatnak. Ugye ezt már serdülő fiatal felnőtt korban lehet diagnosztizálni. Na de a folyamatok ekkor kezdődnek. És pontosan ez a legfontosabb, hogy egyrészt a kóros védekezéseket átalakítani, illetve olyan megküzdési stratégiákat, új technikákat, másféle kommunikációt, másféle konfliktuskezelési módokat, mélyebb társas, illetve önismeretet, elmélyültebb, biztosabb önbizalmat, önértékelést és önbecsülést adni a gyereknek, tehát elsősorban az érzelmi, szociális kompetenciák fejlesztése a cél, és ennek vannak igazából hosszú távú hatásai, tehát hogy könnyebb lesz majd az iskolai beilleszkedés, ott a kapcsolódás a társakhoz, meg akár a teljesítményekben is meglátszik ez. És hát van több ilyen gyerek, akinél sikerült visszafordítani ezeket a folyamatokat még óvodáskorban, vagy legkésőbb iskoláskor elején, például az említett kislánynál is, neki nagyon súlyos tünetei voltak, és borzasztó, viharos, teátrális rohamai szinte. Még elsős korában is dolgoztunk, és aztán nagyon szépen ezek elcsitultak, és a kapcsolódás a saját szüleivel, különösen az édesanyjával az nagyon mély, szeretetteljes lett, és így aztán már későbbiekben már nem volt szüksége sem rám, sem a tüneteire. Tehát a cél a játékterápiában az, hogy ne legyen szükség egy idő után már a gyereknek a tüneteire. A másik pedig, hogy például egy-két kutatást, itt volt egy ilyen, magam is néztem, 100 játékterápia meta-analitikus elemzése, azt hozta, azt találták, hogy mérsékeltől a nagyon magasan pozitív hatásokat találtak, és ez akkor volt a legnagyobb fokú, ez a hatás, ha a szülő is aktívan részt vett, és hogy hatásos volt, hogy a tünetek javulásában, viselkedésváltozásban, és jobb eredmények születtek egyébként a nem direktív megközelítésnél, tehát ahol kevésbé direkten irányít a terapeuta. Aztán voltak olyan neurobiológiai bizonyítékok is, hogy az a terápia, ami lehetővé teszi a nem verbális örömet, biztonságot és ráhangolódást, ugye ezek a legfontosabb elemei a játékterápiának, az a traumatizált gyerekeknek is nagyon hasznos tud lenni, és befolyásolja az impulzuskontrollt, a magasabb rendű gondolkodást, illetve tervezést, és még a neuronhálózat alakulásával is járt a traumatizált gyermekeknél. Aztán pozitív hatásokat találtak olyan gyerekeknél, akiknek viselkedési, tanulási zavaraik, pszichés, beszéd és nyelvi problémáik voltak. Olyanoknál is, akik szorongás, bántalmazást, otthoni erőszakot, depressziót, gyászt, veszteséget, poszttraumás stresszt éltek át, és hát ilyen gyerekek azért elég sokan vannak. A bántalmazás ugye ez egy külön téma, és nagyon fájdalmas téma, mert nagyon sok esetben nem derül rá fény. De nagyon érzékenyen észrevehető egy gyermek játékának a megfigyeléséből. És hát nagyon sokszor ugye a tünetek, problémák mögött érzelmi bántalmazás, érzelmi, fizikai vagy akár szexuális bántalmazás, illetve elhanyagolás vagy veszélyeztetés is található, és mindenféle társadalmi közegben.
Egynár Bernadett pszichopedagógust, gyermekterapeutát hallották. Ezzel a Családi Hét az Inforádió családi magazinja véget ért. A műsort az interneten is meghallgathatják honlapunkon az infostart.hu címen. Búcsúzik a szerkesztő Ivádi Zsuzsa, viszonthallásra!